Kontakt Rádió.
A Fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Kedves hallgatóink,
köszöntjük Önöket a Kontakt Rádióban, a Fáraók földjén című műsorban, melyben ezúttal Thotmesz művészeti műhelyével jelentkeztünk, és egy tehénről, tehenet ábrázoló képről fogunk beszélni, amelyik első széti fáraónak a sírjában látható. Mielőtt azonban elkezdenénk ennek a képnek a megbeszélését, szeretném a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a híreit is elmondani, egész pontosan egyetlen egy hírt. Március 26-án, tehát a hónap utolsó hétfőjén lesz az esedékes ülésünk. Szokatlan lesz ez az ülés. Egy hajós kapitány lesz ugyanis a vendégünk, illetőleg tudományos munkatársa, ugyanis Afrika körülhajózására készülnek több csapat vitorláshajóval, illetőleg egy holland oktatóhajóval vitorlázzák körbe Afrikát több hónapos útnak a formájában. És erről az utazásról fognak beszélni, különösen két egyiptomi állomásáról. Az első az Alexandria lesz, a másik pedig a Vörös-tenger partján áll, ahogy visszafelé jönnek. Na most az utazás során több helyen természetszerűleg kikötnek, ezeken a helyeken mindenütt a magyar kultúrának a megismertetése céljából vittek filmeket, hanganyagokat, ezeket bemutatják és mesélnek Magyarországról. Az illető országokban pedig szintén készülnek, és a saját hazájukat, népüket mutatják be a csapatnak, és kapnak olyan anyagokat, amiket ők aztán hazahozva itthon mutatnak meg. Ezért is Africa Europe Challenge Project a címe, a neve ennek a programnak. Tehát a programot fogják bemutatni különös tekintettel az egyiptomi állomásokra, és lehetőség nyílik olyan kérdéseknek a felvetésére, amik tagjainkat, érdeklődőket érdeklik, és amit ők ott föl tudnak tenni, meg tudnak kérdezni, és ilyen módon bővíteni ismereteinket. Ugyanakkor magyar kultúrával kapcsolatban is, hogy mi az, amit feltétlenül mondjanak el, vigyenek el, ebben is lehet tanácsot, ötletet adni, hogy minél teljesebb képet tudjanak nyújtani a magyarokról és Magyarországról. Mindezek után akkor most, tehát a Kontakt Rádió honlapján, a legördülő sávban a Fáraók földjén, hogyha megnézzük, akkor azon belül megtaláljuk a heti programunkat, Thotmesz művészeti műhelyéből az égi tehén ábrázolása, első széti fáraónak a sírjából, ez a Királyok völgye 17-es számú sír. Erre rákattintva kijön az a lap, amelyiken két képet lehet látni. Az egyik kép Robert Haynek a rajza, a másik pedig a tehénnek a fényképe. A tehén fényképén látszik, hogy egy kicsit megkopott, és hogyha összehasonlítjuk a rajzzal, ami majdnem 200 évvel korábbi, hiszen 1826-ban járt Robert Hay Egyiptomban és Tébában, akkor lehet látni, hogy milyen sokat kopott ez a dombormű, ami nagyon szépen ki van faragva első széti sírjában, ugyanúgy, ahogy a többi domborműve is a sírnak nagyon jó minőségű dombormű, és ezeket a domborműveket valamennyit festették is. Tehát fényképen nem látszik, hogy ez ki is domborodik, de a valóságban igen. Látszik az, hogy barnás-sárga a tehénnek a színe, hogyha Hayes rajzát megnézzük, akkor nem csak a tehén színe ilyen, hanem 8 ember alakot is lehet látni a tehén lábai között alatt, előtt mögött, akik szintén ilyen színűek, illetve lehet látni még egy emberi alakot, aki mindkét karját fölemelve kicsit sötétebb sárga ruhában van, narancssárgának tűnik ez a ruha, tartja a tehénnek a törzsét, emeli magasba. Azt is látjuk, hogy nem önmagában áll ez a tehén, hanem van fölötte, meg előtte különböző hieroglifákkal írt jelcsoport. Ami fölötte van, az a heh jel, a millió, a végtelennek a jele, és többes száma van, előtte pedig három nofer jel van, ami a szép, jó, tökéletesnek felel meg az ókori egyiptomiban, előtte pedig szintén ez a hehu szerepel többes számon, tehát a hehuk fölírással, megint csak a Heh istenségek. Ha megnézzük a tehenet, látjuk, hogy jobb melső lábával kilépve jelenik meg, fejét magasra emeli, két szarva szépen lant formájában emelkedik feje két oldalán, a szeme viszont szokatlan, mivel nem egyszerű szemet rajzoltak oda, hanem egyrészt emberi szemet, ami ugye egy tehénnél már önmagában szokatlan, másrészt pedig ez a szem az Ujjat szemre emlékeztet, mert hogy van egy függőleges nyúlványa. Minden valószínűség szerint volt spirálisa is, csak ez már hisz látogatásának az idejére lekopott. Fekete színnel van megrajzolva a szem, ugyanúgy, ahogy a szarv is fekete, és fekete az orrocskája is a tehénnek, meg a patáit is feketére festették. Szintén látható még egy fekete sor a hasán, amik csillagok, az egyiptomiak a csillagokat, amikor ábrázolták, akkor X jelet rajzoltak, és az X jelnek a felső részébe azt ketté osztva még egy vonalat húztak, és így jött létre az ötágú csillag. Alaposabban megnézve kiderül, hogy két bárka is látható ezen a képen, ami ugyan egy kicsit beleolvad, és úgy tűnik, minthogyha inkább valami maszat lenne, de hogyha jobban megnézi az ember, vagy fölnagyítja a képet, és úgy nézi, akkor jól látszik, hogy az első, melső lábaknál levő bárkán ott egy napkorongos, sólyomfejes isten áll a közepén, tehát réről van szó, ré bárkájáról. Ha megnézzük a hátsó bárkát, a hátsó bárkában pedig szentélyt találunk, és a szentélyben ül egy napkorong, tehát Áton maga található abban a bárkában. Nem akármiért ábrázolták így, ja még egy dolog, a fényképen kivehető, hogy a szarva ennek a tehénnek valamiféle csillagos dologba fut bele, tehát egy égjelet is rajzoltak ide, ezt még Champollion, amikor Egyiptomban járt, felfedezte és le is rajzolta, tehát biztos, hogy itt egy égjel volt, ami tele volt csillagokkal. A tehén maga pedig egy földvonalon áll, tehát mint egy szobor úgy emelkedik ott. Nem véletlenül, hiszen a napisten rajta keresztül a földből az égbe emelkedett, ment föl. Mint említettem, az égi tehénnek különleges szerepe volt az egyiptomi kultuszok között, vallási elképzelések között. Nagyon kevés helyen szerepelt, így csak új birodalmi királysírokban tűnt föl. Első Széti fáraó sírja a legkorábbi, mint sírfestmény, aztán második Ramszesz, harmadik Ramszesz sírjában található hosszú leírása, hatodik Ramszesz sírjában egy kis részlet található a 6-7. és a 8. kapuk könyve egység között beugró fülkében, és utána több királysírban már nem is jelent meg a falfestmények között. Legkorábban azonban Tutenkámen király sírjában a szentélyen jelent meg a legkülső szentély arany borításán. Később pedig papiruszon is megtalálható, a Torinoi Múzeumban őriznek egy papiruszt, amin egy részlete megtalálható, és a római korban a Fájum könyvébe építették bele, jelezve, hogy hiába nem találunk olyan ábrázolást, vagy olyan papiruszt, amin a szövege olvasható lenne, ismerték, tovább élt, hiszen különben nem kerülhetett volna be a római kori Fájum könyvbe. Tehát a leírás nem véletlenül olyan, amilyen. Tudnélik, az égi tehén könyvében pontosan elő is írják, hogy hogyan kell kinézzen. Első Széti sírjában a következőképpen írták le. Egy szövegnek, az égi tehén szövegének a közepén található, tehát erre utal az első mondat, ezt a mondást egy tehén rajza felett kell mondani, mellén, akik a végtelenek felirattal, és akinek a hátán, akik a végtelenek felirat van. Vagyis ez a bizonyos Hehu. Akinek a négy patája festékkel van kitöltve, és a hasán 9 csillag van, a hátsó lába előtt, a hátsó negyedtől indulva. A hasa alatt pedig sú áll, sárga okkerrel megfestve, karjaival ezeket a csillagokat támasztja alá, és közéjük nevét írták, ami úgy szól, sú önmaga. Ezek a hieroglif feliratok már eléggé elmosodtak, de egyértelműen ott vannak. Sú előtt közel a kezéhez egy bárka van, evezőlapáttal, felül napkorongos szentéllyel, és abban rével, míg egy másik bárka mögötte van, közel a másik kezéhez. A két emlőt a bal lábszár közepéhez helyezték, és egyik felükre rárajzolták a hátsó láb közepe táján, festve a következő szavakat, kívül visszafelé írva. Az vagyok, aki vagyok. Nem hagyom, hogy cselekedjenek, mármint vének az ellenségei. Ami pedig a bárka előtt van, előtte, nem gyengülsz le, fiam, visszafelé írva, majd követi. Olyan az állapotod, mint azé, aki örökké él, és ezt követi, fiad bennem van, életüdv egészség az orrodnak. Na most folytatódik még a szöveg. A sú mögötti pedig karjához közel a következő, őrizd őket. Ami pedig mögötte van, az oldalánál, visszafelé írással a következő. Helyes, hogy belépjenek minden nap, amikor elfáradok. A figura karja alatt pedig a bal hátsó láb alatt és mögött a következő. Minden le van pecsételve. Ami a feje felett, a tehén hátsója alatt és a két hátsó láb között van a következő. Bárcsak kijönne, ami a két hátsó láb közötti két alak mögött és fejük felett van, az öreg a halottak birodalmában van. Dicsérik őt, amikor belép. Ami pedig a mellső lábak közötti figurák feje felett van, aki nemz, aki adorál, alátámasztja az eget. Tehát nagyon erősen, pontosan meghatározták, hogy hová mi kerüljön, melyik alaknak milyen jelentése van. Egyébként ez a sír, tehát első Széti fáraónak a sírja, ez egy nevezetes sír, abból a szempontból, hogy itt első Széti fáraó sírja arról nevezetes, hogy itt nagyon jó minőségű domborművel szinte teljesen tele van festve, tehát gyakorlatilag egy befejezett sír, aminek 7 folyosója és 10 kamrája van, 10 hely is, 10 szobája van, lejtős, lefelé folyamatosan lejtenek a folyosók, és a sír kamrából pedig 5 mellékkamra nyílik, és ezen 5 mellékkamrák közül a legelső az, amelyiken az említett föliratot olvashatjuk. A sír teljes hossza egyébként 137,19 század méter, de lehet, hogy még ennél is hosszabb, hiszen a sír kamra mögött még egy további hosszú folyosó nyílik, ami ki tudja, hogy milyen messzire vezet. Felfedezője Giovanni Battista Belzoni volt 1817-ben, aki mindjárt a konzerválásával is elkezdett foglalkozni, és aki Henry Saltnak a megbízásából járt itt. Aztán James Burton 1825-ben, rákövetkező évben Robert Hay, aztán jött a francia Tuscan expedíció Lepsiusszal, akinek a könyvében szintén megtalálható lerajzolva. Carter 1902 és 3 között a konzerválásával foglalkozott, miután ásatott benne. 1913-ban Alexander Barsanti foglalkozott a konzerválásával, fotodokumentációt Harry Burton 1921 és 28 között készített, és 1979 óta a Seben Mapping Project foglalkozik vele, de időközben Erik Hornung az epigráfiai részét, tehát a föliratokat végignézte, és 1991-ben, és publikálta is az Égi Tehén könyvét, nem csak ezt az egy szöveget, hanem a többi kiegészítéssel együtt. Tehát ennyit magáról a sírról, és az Égi Tehén ábrázolásáról. Mielőtt tovább mennénk, tartsunk egy kis szünetet, és szünet után akkor folytatjuk azzal, hogy mi is az Égi Tehén könyve, és milyen más jelenetek veszik körül ezt a képet.
شايف نفسك علينا تعب قلبي معك ليه ليه متغير في هواك ومحير قلبي معك يرحم ايام لما كنت بتيجي بكلمة وعامل لي فيال غلبان فاضل ايه تاني كمان شايف نفسك علينا
تعذب فيا اطلع بقى من راسي ونسى
Kedves hallgatóink, véget ért a zene, folytatjuk műsorunkat, tehát a Fáraok földjén a Magyar Egyiptomi Baráti Társaság műsorát hallgatják, és Thotmesz művészeti műhelyében járunk, és első széti fáraó sírjában az égi tehén ábrázolásáról beszélünk. Maga az égi tehén egy mítosznak a fő alakja, és ezt a mítoszt egy könyv formájában jegyezték fel a királysírokban, a legkorábbi királysír, ahol följegyezték 95 oszlopban a történetet, tehát nem teljes a történet itt sem, első széti fáraónak a sírja. Miről is szól tehát ez a könyv? Ezt a könyvet az emberiség elpusztítása címmel szokták illetni, arról szól tudnélik az első része, hogy Réő felsége, aki együtt élt az aranykor lévén az istenekkel és az emberekkel, valamennyi az ő teremtménye volt, nem kelt föl minden reggel, nem nyugodott le minden este, hanem folyamatosan élt, és erősen megöregedett. Az emberek ekkor az istenek királya ellen szövetkeztek, és cselt szőttek. Tudomására jutott azonban ez ő felsége Ré napistennek, és ezért aztán úgy döntött, hogy összehívja az istenek tanácsát, hogy megbüntesse az embereket. El is küldte mindjárt a szemét, a napszemet, hogy hívja el hozzá Sút, Tefnutot, Gebet, Nutot, az atyákat és anyákat, akik vele voltak az ősvízben, és természetesen magát az ősvizet is, vagyis Nún istent is, hogy valamennyien tanácsot tartsanak. De titkon kellett eljöjjenek, nehogy az emberek észrevegyék, és elmeneküljenek. A gyülekező hely a nagy palotában volt. A napszem teljesítette a kívánságot, mindenkit szépen elhozott titokban, de úgy látszik, mégiscsak az emberek észrevehették ezt a nagy gyülekezést, mégiscsak valami eljuthatott hozzájuk abból, hogy mi történik, mert, mint a későbbiekből kiderül, a sivatagba menekültek. Onnan derül ez ki, hogy Ré napisten, mikor valamennyi isten együtt volt, akkor elmondta, hogy az emberiség, aki az ő szeméből jött létre, mint tudjuk más forrásokból, a könny szemének a könycseppe volt az, ami egy-egy embert létrehozott, tehát ez az emberiség fellázad ő ellene. Mondják hát meg az istenek, hogy mit tegyenek, milyen megoldást lenne célszerű alkalmazni. A napisten ugyanis nem akarja megölni őket azelőtt, hogy nem hallotta a többi istennek a tanácsát, tehát ő a maga részéről annyira mérges volt az emberekre, annyira feldühítette őt az összeesküvés, hogy el akarta pusztítani az egész emberiséget. Nún isten pedig felszólalt, először is megdicsérte Ré napistent, azt mondta, hogy ő a legfelségesebb és a legnagyobb isten, mindenkinél még ő nála, akiből létrejött, nála is nagyobb. Maradjon ez az isten nyugodtan a trónján ülve, mert majd félni fognak tőle az emberek, amikor a szemét rájuk veti. És itt egy nagyon érdekes szójáték van, ugye rájuk veti a szemét, és akkor a napszem az mindjárt rá is vetette magát oroszlán formájában az emberekre. Pontosabban nem most mindjárt, hanem egy kicsivel később. Ré napisten ekkor mondta azt, hogy igen ám, de nem tudja megbüntetni az embereket, mert elmenekültek, mert fél a szívük. Attól fél a szívük, mondja Ré napisten, hogy ő beszélni fog hozzá, tehát már Ré napistennek a beszédétől is féltek, remegtek az emberek. Ekkor adta Nú a tanácsot, hogy küldje el a szemét, és az majd megöli a gonosz összeesküvőket, mert egyetlen szem sem alkalmasabb erre a feladatra, mint magának Ré napistennek a szeme, és ez a szem háthor formájában jöjjön le a fejéről. Meg is történt, háthor egy idő után visszatért, és bejelentette, hogy megölte az emberiséget a sivatagban. Tehát mindazokat, akik a sivatagba menekültek, megölte. Igen ám, de ezzel nem volt megelégedve Ré, azt mondta, hogy menjen vissza, és még a többieket is pusztítsa el. Az istennő pedig visszatért, és azt mondta, hogy balzsam volt szívének ez a pusztítás. És ekkor Réő felsége azt mondta, hogy hatalmam lesz felettük, a hatalom az ugye a szechem jel, mint királynak. Folytasd számuk csökkentését, és így jött létre a hatalmas Szekhmet. Tehát így tért vissza, háthor istennő az embereket tovább írtani, immár nem háthor, hanem Szakmet alakjában. Igen ám, de egy idő után Rénapisten úgy látta, hogy elég volt az öldöklésből, túl sok volt már ez, és ezért meg kell állítani. De Szakmet annyira belejött már a népírtásba, hogy nem akarta abba hagyni, és ekkor újból összehívták az isteneknek a tanácsát, és Ré a következő utasításokat adta, hogy gyorslábú hírnök érkezzen gyorsan hozzá, amelyik gyorsan jár, mint a test árnyéka. Ez a hasonlat szerepel a műben. Jöttek is a hírnökök, és ő felsége pedig elküldte őket Elefantinéba. Onnan vörös okkert kellett hozniuk nagy mennyiségben. Meg is hozták a vörös okkert, és az isteni felség ekkor Héliopolisban lévén megparancsolta egyik istennek, akinek hajfürt maradt meg az oldalán, tehát a gyermek szerepét töltötte be, hogy törje össze a vörös okkert, és a szolgálónok pedig árpát törjenek a sörhöz, és készítsenek gyorsan sört. Az éjszaka folyamán 7000 hordó sör készült el, és ehhez a sörhöz rakták hozzá azt a vörös okkert, amit ugye Elefantinéből hozatott Rénapisten. Majd a következő az volt, hogy az istenek egybegyűltek, leellenőrizték, ahogy rendben van-e a vörös sör. Világos lett, és eljött az idő, hogy Szakmetként vérengzésre, délre utazzon a napszem. Akkor Ré azt mondta, hogy megmenti az emberiséget ezzel a sörrel. Elküldte arra a helyre, ahol Szakmet ölni szándékozott, ott kiöntötték a szántóföldekre. 3 tenyér magasságban elárasztotta ez a folyadék a szántóföldet, úgyhogy lehetetlen volt nem észrevenni. Természetesen Szakmet is észrevette, mindjárt meg is kóstolta, és felragyogott tőle az arca, ahogy ivott belőle, és tetszett a szívének, úgyhogy részeg lett, és olyan részeg lett, hogy nem ismerte fel az emberiséget. Réül felsége pedig ekkor így szólt az istennőhöz, üdvözöllek békében, ó szépséges! És így lettek szépek az asszonyok Imuban. Sajnos nem tudjuk, hogy Imu pontosan melyik város, de azt, hogy a delta területén található, azt igen. És akkor itt mindjárt álljunk meg egy pillanatra, ugyanis itt ugye arról van szó, hogy eredet történeteket is megad ez a történet, tehát eredet mondákra is utal, amik szójátékok. Mert hogy megszólítja békében a szépségest, és ettől a szép asszonyok létrejöttek. Van még ilyen, a következő gondolat is ugyanilyen etológiai jellegű rész. Ré őfelsége azt mondja az istennőnek, hogy készítsenek neki altató italt az évi szokásos ünnepén, mert hogy annyira ízlett Szakmetnek, hogy minden évben egyszer a szolgáló lányok készítsenek neki ilyent. És ezen első nap óta létrejött az a szokás, hogy az emberek háthor ünnepén megbízzák a szolgáló lányokat az altató ital készítésével. Altató, vagyis részegítő ital, és hogy ez nem akármilyen altató ital volt, az mindjárt kiderül abból is, hogy Ré megkérdezte a napszemlányát, Szakmetet, hogy van-e a betegségnek, már mint amit ő kapott tőle, égető fájdalma. És bizony Szakmet azt mondta, hogy van, és így a tisztelet létrejötte a fájdalomhoz, ehhez a hasogató részegség utáni fájdalomhoz kapcsolódik, mondja a történet. Ré miután a népírtást befejezte, bejelentette az isteneknek, hogy túl nehéz a szíve, nem érdekli az, hogy mi történik a megmaradt emberekkel, ő elvonul égi palotájába, és egyedül fog élni. Természetesen a többi isten ezzel nem értett egyet, kérték, hogy ne vonuljon vissza, hiába gyenge, akkor is van hatalma, sőt, minden fölött van hatalma, ami fölött akarja, hogy hatalma legyen, tehát a gyengeségén is túl tud jutni, erőssé tudja önnön magát tenni. Ré azonban azt mondta Nunnak, hogy olyan gyengék a lábai, mint az első időben, tehát a világ teremtésekor volt. Ezért nem fog visszatérni, csak hogyha körforgás lesz, vagyis meg tud újulni, friss, új életet tud kezdeni. Ez a pillanat, ami azt jelzi, hogy megváltozott a világrendje, az addig állandóan virágos világból létrejött a világos és a sötét váltakozása, hiszen a nún, a sötétség, a káosz vissza kellett folyamatosan térjen, hogy a már megöregedett, elfáradt ré meg tudjon frissülni, újjá tudjon születni. Nún, ő felsége pedig oda hívta Sút és Nútot, és mindjárt meg is kérte őket, hogy segítsék védelmezzék Ré napistent. Sú védje, és Nút pedig vegye a hátára. Nút nem tudta, hogy hogyan vegye a hátára, de aztán kitalálta, mert hogy tehénné változott, és így már könnyen a hátára tudta venni. Az emberek közben egy kicsit bátorságra kaptak, és egyik csoportjuk jelentkezett Ré napistennél, hogy Rének az ellenségeit majd ők elpusztítják. Nem is akár hogyan jöttek, íjjal és botokkal felfegyverkezve. Ré azonban nem tárgyalt velük, és sötétség volt, mert hogy a tehén hátán elvonult. Az emberek azonban úgy gondolták, amikor hajnalodott, hogy előjönnek botokkal és íjakkal, és az ellenséget tönkreteszik, és majd ettől Ré megenyhül. Nem így történt. Azt mondta Ré, hogy gyilkosok, és az öldöklésük legyen távol tőle. Így aztán az öldöklés az emberektől származik, állapítja meg az égi tehén mítosza. Ré pedig Nútnak a hátán felemelkedett. És ahogy emelkedett, Nútnak föltűnt, hogy valami változás történt. Az addigi egy égboltból két égbolt lett, és Nút mind a kettőben jelen volt. Az alsó égbolt, tehát az oziriszi égbolt, a felső pedig Rének a saját külön égboltja lett, ahol aztán a más mitológiák szerint a bárkáján hajózott. Nútot váratlanul érte a dolog, így aztán utasította Ré, hogy mit kell tegyen, és jelezte nekik, hogy maradjon távol tőlük, mármint az emberektől, és csak őt nézze, a napot. És így Nút, ő lett az ég, tehát így jött létre. Nút viszont hiányolta azt, hogy egyedül van, és kérte, hogy bárcsak adnál nekem sokaságot. Ré gondolt egyet, és így létrejött a tejút. Zöld füvet fog beleültetni Nót, azt kérte. Nosza, a sásmező is létrejött. El fogja mindennel látni, gondolta, és létrejöttek az örökké ragyogó, vagyis el nem múló csillagok. Nót azonban, ahogy így nézett a magasságba, meg a magasban volt, elkezdett remegni. Erre Ré kimondta azt, hogy bárcsak itt lennének az örökké valóság istenek, hogy alátámasszák Nútot. És mi történt? Létrejöttek ezek a bizonyos hechistenek, az a nyolc istenség, aki az égi tehénnek a lábait támasztotta alá. Ugyanakkor Ré eszébe jutott, hogy Sút a segítségére adta Nún az ősvíz, és ezért aztán rögtön szólt neki, hogy helyezze magát Nút alá, és őrizze neki a két csoport végteleneket, akik a félhomályban élnek. És táplálja is Nútot. És milyen érdekes a világ? Dajkája lett a fiúnak és a lánynak, és hogy az apa fiát a fejére helyezi, mondják. Ezután következik az égi tehénnek a leírása, amiről már beszéltünk, majd utána az új világrendnek a bemutatása következik, ahol először is a földet és az alvilágot mutatja be, és utána mondja a többi érdekes, fontos dolgot, teológiai szempontból és a túlvilági élet szempontjából fontos dolgokat. Első dolga az volt Rének, hogy Totnak szólt, hogy hozza Gebő felségét. Gebő felsége természetszerűleg meg is jelent, és Ré érdekes módon a föld kígyóival kapcsolatban intézkedett. Fölhívta Geb figyelmét, hogy gondoskodnia, figyelnie kell a kígyókra, egyrészt el kell őket lássa, mert most már ő nincs, hogy ellássa, viszont a varázs erejükre is vigyázni kell, arra úgy kell vigyázni, hogy nehogy valami bajt okozzanak. Éppen ezért össze kell írjon Geb minden hegyet, amihez a kígyók tartoznak, hogy óvakodjanak bántani bármit a kígyók. Mert hogy hiába ment el Ré, azért tudtukra kell hozni, hogy azért ő van, és vissza tud térni. Lakhelyük pedig örökkön ott lesz a földön, biztosítja őket. De a varázsigék, amiket a szájuk tud, és amikben benne van Heka, a varázslást és a tudás istene Szia is, az bizony nagyon fontos, és mivel ő nem tudja őrizni, ezért fiának, Ozirisznek adja át őket. És majd ő fog ügyelni nem csak az idősebb, hanem a fiatalabb kígyókra is, és eléri, hogy elfelejtsék a varázs erejüket. Tehát a kígyó, mint rendkívül fontos és rendkívül veszélyes lény szerepel itt, és a föld Geb istenének a részeként van jelen. A következő intézkedése Tot istennek szólt, Totot a vallási és szellemi vezetőnek nevezte ki, az ő helyettesének a földön. Azt mondta neki, hogy amíg ő az égben van, fényt és ragyogást ad az alvilágba is, és mindenütt csönd, mindenütt nyugalom lesz, de ez csak úgy megvalósítható, ha írnokként Tot jelen van, és lecsöndesíti azokat, akiket Ré napisten alkotott, és akik közül többen föllázadtak. Tehát Totnak kell visszaverni az elégedetlen szívű követőit. Az elégedetlen szívű feltételezhetően itt arról van szó, hogy szét volt, és ő volt az valójában, aki ezt az egész összeesküvést elindította az emberek között, aki addig-addig sustorgott a fülükbe, míg elégedetlenek nem lettek. Tehát ezt a feladatot adta Totnak, majd megállapítja az égi tehén könyve, hogy és így jött létre Tot, Íbisze. Majd azt is mondja, hogy lehetővé teszi, hogy kinyújtsa mind a két karját az ősistenek előtt, akik ugyan nagyobbak nála, de mégis meg tudja tenni kisebb létére is, és jók lesznek az ügyei, és így létrejött Tot Íbisz madara. Ezután pedig, hogy a két eget, tehát mindkettő tökéletességével és fényével körülfogja Tot, a hold istene, létrehozta a holdat. És ezután lehetővé teszi, hogy visszaűzze Egyiptom ellenségeit, akiket ezúttal Haunemunak neveznek, az új birodalom korában a földközi tengeri népeket hívták így, tehát az ő visszaverésüket is lehetővé teszi, és ehhez létrehoztatott páviánját, és azt mindjárt vezírré is kinevezte. Ezután jön a történet ötödik része, ami varázslásról szól, Nutnak és Rének a varázslata van itt. Ehhez az ős időkhöz való visszatérést is előadják, tehát himnosz jellegű rész következik, aminek a keretében elmondják, hogy milyen volt az az ősi terület, ahol éltek, a legidősebb ölelte. Tehát Nún a legidősebb ölelte meg, és mondta az isteneknek, akik vele együtt létrejöttek a keleti égen, hogy dicsérjék a legidősebb istent, akiből létrejött, mert én létrehoztam az eget, és a helyére tettem, hogy az istenek lelkei benne lakjanak. Az örök idők visszatéréséig ott vagyok, és ezeket az örök idők visszatérését az évek szülik. És maga a lelke a varázslat, ennél is nagyobb. És aztán jön egy tényleges himnusz, amelyik úgy szól, Hnum Sú lelke, kedvesség az örök visszatérés lelke, az éjszaka a sötétség lelke, Ré Nún lelke, a mendészibika Ozirisz lelke, a krokodilok Szobek lelkei. Minden isten és istennő lelke a kígyókban van, Apophis lelke a keleti hegyen van, míg Ré lelke a varázslásban az egész világon. Ezután aztán ráolvasások következnek, több is egymás után, majd jön Ré rituáléja, az a mondás, amit az élőknek is, meg a halottaknak is szól. Nagyon érdekes itt egyébként, kiderül belőle az élőknél, hogy a papnak kell fölolvasni a hónap első vagy 15. napján a régi formában, és amikor fölolvassa, aki fölolvassa, annak a nekropoliszban, vagyis a temetőben kell élnie, nagyobbnak kell lennie, mint azoknak, akik a földön vannak, vagyis magyarul egy halottnak kell fölolvasnia, és amikor megkérdezik, mik a neveid, azt kell válaszolja, hogy örök ismétlődés és örökké valóság, vagyis Heh és Jet. És akkor azt kell mondják, hogy akik meghallgatták, miután így válaszolt, hogy valóban Isten eljött hozzánk ezen az úton. A halottak esetében egy kicsit más a helyzet, mert annak az Istennek a nevét kell ismerni, akinek az arca Herisefé, vagyis a kosfejes istené Hérakleopoliszban, és aki amulettet kapott az este. Sajnos ezt nem értjük, nem tudjuk, hogy milyen mitikus eseményre vonatkozik. Minden esetre Rével kell azonosulni a beszélő halottnak, aki a kilencség közepette lesz, és akinek az udvara varázslatból áll. És be kell jelentenie, hogy ő sértetlenül átjut, mármint a túlvilágon, és a lánghoz tartozik a tűz lelke, és nincs ellensége se az emberek, se az istenek, se a lelkek, sőt, még a halottak birodalmában sem, sőt, sehol sincsen ellensége. Mindez olyan mondás, amit azoknak az isteneknek kell mondani, akik élve mentek el, és tudatni kell többi istennel természetszerűleg, azokkal, akiknek az arcuk a kezükben van, hogy átmehet ez a bizonyos halott az úton. És megjegyzi az Égi Tehén könyve utolsó ilyen eredetmondaként, és így jött létre a lángoló az égen. Mielőtt az utolsó részéről beszélnénk, hallgassunk megint egy kis zenét.
Warana hai, mehab ne taarraf
Kedves hallgatóink, ismét itt vagyunk a Fáraok földjén műsor Thotmesz művészeti műhelyében, és az Égi tehén könyvéről már nagyon sok mindent megtudtunk. Most egy kicsit nézzük, hogy ez a könyv tulajdonképpen hol is található meg, mert nem csak első Szétinek a sírjában van, hanem második Ramszesz, harmadik Ramszesz, sőt hatodik Ramszesz sírjában is megtalálható. Második Ramszesz sírjában a leghosszabb, 101 oszlopnyi található meg, a harmadik Ramszesz sírjában 76 oszlopnyi található, meg itt ugye 95 oszlop volt, és hatodik Ramszesz sírjában található még meg a sír falára ráfestve, de az nagyon hiányos, a negyedik folyosónak az egyik részében, annak a harmadik fülkéjében található, és a kapuk könyvének a két részlete között helyezkedik el. Ezen kívül azonban Tutenkámennek a sírjában is megtalálható, a szentélyének, a legnagyobb szentélyének a falára, aranyozott falára van rárajzolva az égi tehén, és hozzá olyan szövegrész került, amelyiket csak innen ismerjük, ilyen módon lehet kiegészíteni első Széti fáraó sírjában található szöveget. Az egyértelmű, hogy olyan hosszú, nagy terjedelmű ez a szöveg, hogy biztosan nem osztrakonokról másolták a királyi sírnak a falára, hanem papirusz tekercsről került oda. Papiruszon is megtalálható, egyetlen egy papirusz maradt fönn, Torinóban őrzik, ahol egy kis töredéke olvasható. Nem csak az új birodalom korában ismerték, hanem később is, egyértelműen kimutatható az úgynevezett Fájum könyv alapján, ahol szintén szerepel egy elég jelentős része. Ezen kívül még egy mészkő töredék is található az Avignoni Múzeumban, ahol a végéből olvasható egy részlet. A publikációja nagyon régóta megtörtént, folyamatosan folyt a publikálása. Először Édouard Naville 1876-ban, amikor felfedezte első Széti sírjában, hogy itt milyen szövegről van szó, ő tette közzé, ezt Lefébvre 1886-ban még egyszer publikálta, és azóta többször különböző helyeken előfordulnak részletei. Második Ramszesz sírjában találhatót Charles Maistre 1941-ben tette közzé, azután, hogy már harmadik Ramszesz sírjában levő részletet is ismerték, Édouard Naville-nak a tollából 1885-ből. Sőt, Tutankhamennek a aranyborításos szentélye is eddigre már bekerült a publikációkba, Maist azonban arról még nem vett tudomást az 1941-es publikációban. Hatodik Ramszesz sírjában jóval később derült ki, hogy megtalálható, Piankov tette közé 1954-ben, és utána is többen foglalkoztak vele, de 1982-ben történt először meg, hogy valamennyi verziót együttesen vizsgálták, és ilyen kritikai kiadás készült, ez pedig Erich Hornungnak volt a műve. Azóta is többen foglalkoztak vele, 1995-ben Erich Hornung javított kiadását kiadta, közben 91-ben Burton és Hornung közösen, szintén bővítve még egyszer megjelentette, és Sternberger, Hotábi, Spelinger szintén foglalkozott vele, a teljes angol fordítása pedig Simpsontól származik. Franciál is olvasható, azaz interneten, hieroglif szöveggel együtt, Monfortnak a munkájaként. Az, hogy ez nem próza volt, hanem vers, azt is tudjuk, Gerhard Fecht 330 strófára versszakra osztotta. És akkor, hogy miről is szól tehát? Az első egység ugye az emberiség elpusztításáról szólt, a második egység ré visszavonulásáról, illetőleg az új világrend létrejöttéről, mint tényről. Utána jött a harmadik egység, az égi tehén Nútnak a leírásával, majd következett az új világrendnek a leírásával, annak a szabályaival, illetőleg azzal a sok mindennel, ami létrejött ezzel együtt, és aminek az eredet mondája tehát ide vezethető vissza, alapvetően szójátékokra. Majd pedig jött a mágikus rész, ahol ré varázserejéről, illetőleg varázsigékről volt szó. Mindebből nyilvánvaló, hogy ez nem véletlenül került a sírba, hanem a halottak számára is nagyon fontos dolog volt. Egyébként ezt ki is mondja maga a szöveg, mert a záró részben azt írják, hogy ami valamennyi ügyes írnokot illeti, aki ismeri az isteni szavakat és mondásokat, melyek a szájban vannak, felszállhat és leszállhat az égben. A nyugatiak nem tudják visszatartani, és a szája nyála sem tud forróvá válni. Fejét nem lehet levágással eltávolítani, és nem kell meghajlítsa karját a bíróság előtt. A lelkek fejénél kell belépjen, azokkal együtt, akik ismerik a varázsigék mondásait. Semmilyen bűnt, amit esetleg elkövetett a földön, nem számítanak fel neki. Nem lehet szükén adományoknak, és nem készíthetik számára a hálót, vagyis hogy elfogják a lelkét. Tehát egyértelműen a túlvilág életnek a biztosítására szolgál, érdekes módon azonban csak a királyok használhatták. A történet klasszikus, közép-egyiptomi nyelven íródott, de vannak benne új egyiptomi hatások is. Mindez arra mutat, hogy nem olyan régen szerkesztették, ami azt feltételezi az új egyiptomi hatások miatt, hogy semmiképpen nem jöhetett létre Echnaton kora előtt. Echnaton korában viszont, amikor Átonnak a kultusza az egyetlen kultusz volt, akkor nem valószínű, hogy ez létrejött volna. Tehát az, hogy Tutankhamennél megjelent, annak lehet a nyoma, hogy közvetlen az Áton kultusz után jött létre, és ezért is lehetséges, hogy az egyik nap bárkában, Áton formájában még ott van a napisten. Mivel azonban az egészre jellemző a közép-egyiptomi nyelvezet, biztos, hogy régebbre megy vissza, sőt, magára a történetre, Heti király intelmeiben az első átmeneti korból már van utalás. Ha pedig van utalás, akkor a történet ismert volt, csak a megfogalmazás származhatott a Amarna-kor közvetlenül követő időszakból. Hogyha magát a tartalmat nézzük, akkor alapvetően még korábbi időkre is visszanézhetünk, hiszen a piramis szövegekben is vannak utalások, amik ezt tükrözik, vagyis hogy még régebbi, őskori gyökerekre mehet vissza. Az pedig, hogy Tot ilyen nagyon fontos szerepet tölt be a negyedik részben az új világrend létrehozásának a területén, külön szó van a majmának a létrejöttéről, az ibisz madarának a létrejöttéről, és a holdnak, ami ugye sarló és korong formájában is a fejére került, azt mutatja, hogy olyan helyen keletkezett, ahol Tot központi szerepet töltött be a kultuszokban, ez pedig a történeti korban egyértelműen Hermopolis volt, tehát feltételezhetően ez egy ősi hermopoliszi mítosznak a tovább élt, tovább fejlesztett változata lehet. Ezzel búcsúzom is kedves hallgatóinktól, időnk lejárt, jövő pénteken ismét jelentkezünk. A viszonthallásra!
Kontakt Rádió.
A fáraók földén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.